Marc-Antoine Charpentier Mission 4 kórusra című művének részleteit hallhatták az Ex Cathedra ének és hangszer együttes előadásában Jeffrey Skidmore vezényelt. Kedves hallgatóink, egyházzenei műsorunk végén a szerkesztő Uzsali Bence nevében is további szép napot kíván a műsorvezető Kecskés Barbara.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tíz óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.
Puccini Toszkájának nagyszabású bemutatóját tartották a Szent Margit bányai kőfejtőben.
Mindenkinek ajánlom, a Whitefieldnek azért, mert nagyon sok érdekes hangot, jó hangokat tud hallani benne, meg érdekes opera slágereket, de mindenkinek ajánlom, mert a látvány az szép, grandiózus, mindenki meg kell nézze szerintem egyszer.
Megkezdődött a 35. Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson és a környező településeken.
Most az idén kitaláltam azt, hogy Hőskorszak címmel, és a H betű zárójelben van, ez lehet Őskorszak, Hőskorszak címmel egy rendezvénysorozatot csinálok, amelyben olyan emberek jönnek, akik még tanúi voltak a 89-es indulásnak.
Több száz programmal várja közönségét idén is az Ördög Katlan Fesztivál augusztus elején.
5 nap alatt több mint 100 előadás valósul meg, és hogyha arra gondolunk, hogy Nagy Harsány, Kis Harsány, Beremend, Palkonya, ezek kicsike falvak, hogy hol is valósulnak ezek meg. Most azt mondom, hogy pincétől padlásig mindenütt.
A Súgójuk mai adásában figyelmükbe ajánljuk még egy első filmes rendező, Pekingben már 3 díjjal is jutalmazott filmjét, a Nemzeti Galéria Gruber Béla kiállítását és az erdélyi Helikon képzőművészeti örökségét bemutató Sepsi Szentgyörgyi tárlatot. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő 1 órában. Köszönti Önöket a szerkesztő Madarás Zsolt. Múlt héten mutatták be a Toszkát, Puccini híres operáját Szent Margit bányában a kőfejtőben egy grandiózus előadást láthattak a nézők. Összesen 24 alkalommal kerül színre ez a darab Szent Margit bányán, a magyar határtól nem messze, és a tenor főszerepet Cavaradossit Pataki Adorján énekli, akit most Szent Margit bányán értünk el. Szeretettel köszöntelek a vonalban.
Szia Zsolt, mindenkit üdvözlök!
Nem ez az első Cavaradossit, hiszen a világ több pontján is énekelted már ezt a szerepet, azonban gondolom, hogy ekkora hatalmas színpadon még soha, hogy a hallgatók, aki nem volt még ott, el tudja képzelni, csak a nézőtéren 5000 emberül, és hát a színpad is óriási és grandiózus.
Így van, a Cavaradossit több produkcióban énekeltem, külföldön és Franciaországban is, Németországban is, Budapesten és Romániában több színpadon. Mindegyik érdekes volt, de talán ez a Szent Margit bányai kőfejtőnél talán ez a legérdekesebb számomra, mert a színpad körülbelül 4-5 van széles, mint egy nagy színházban, és ez meg is dolgoztatott mindenkit.
Nem tudom, láttál-e már korábban előadást Szent Margit bányán, vagy most szembesültél először ezzel a grandiozitással?
Előadást nem láttam, de több kollégám énekelt már ott, és képeket mindig láttam, hogy a színpad mekkora terjedelmű.
Az amerikai Tadeusz Strasberger a produkció rendezője 2 évvel ezelőtt már színpadra állította ott az Aidát, azt megelőzően pedig a Turandotot, tehát tőle megszokhattuk ezt a rendezést, de neked most volt gondolom alkalmad először a világhírű amerikai rendezővel dolgozni.
Igen, pontosan így van, először dolgoztam vele, és nagyon jól telt a munka, a próbafolyamat az nagyon jó volt, mondhatom, hogy egy nagy ember, nem az a rendező, aki folyton ordít, meg szidja az énekeseket. Hagyott nekünk helyet, teret, hogy hozzuk mi magunkat is, ne csak amit ő kér. Ami nagyon tetszett tőle, ő készítette a díszletet is, És az tényleg elragadtató volt. Monstrum, nagy díszlet, óriási.
Könnyebb vagy nehezebb egyébként itt énekelni, hiszen nyilván hangosítással kell énekelnetek, hiszen egy ekkora teret beénekelni lehetetlenség lenne. De mennyiben jelent ez mást egy énekesnek?
Mást jelent abban, hogy az énekesek általában zárt terekhez vannak szokva, és ott visszakapják legalább egy kis részét a hangjuknak akusztikailag. Itt viszont mivel nyitott tér és hangosítással volt megoldva, nem okozott különösen nagy problémát, de azért más érzés volt mikrofonon énekelni.
Ugye hármas szereposztásban megy a produkció, gondolom a többieket is volt alkalmad megnézni, és volt alkalmad a közönség soraiból is megtekinteni, hogy hogy hangzik, hogyan látszik mindez az előadás.
Igen, a hangzás egy kicsit más, mint az előadás, mert a hangszorok nem adják vissza az igazi emberi hangot, mert kis teremben voltak a zenei próbák, persze ott hangosítás nélkül, de amikor elkezdtünk mikrofonokkal próbálni, akkor már teljesen másképp hangzott mindenki.
A karmester egy olasz, Valerio Galli. Nem tudom, hogy ki ilyenkor a nagyobb, mondjuk így főnök egy ilyen előadásban, a rendező vagy a karmester?
Ez szokott lenni, hogy a rendpróbákon mindig a karmester is mindig, de itt a rendező a nagy főnök. Viszont mikor már zenekarra próbálunk, ott a rendező háttérbe szórul, és ott az igazi nagy főnök a karmester.
Valerio Gallit úgy tartják számon, mint a Puccini operák specialistája. Vele is jó volt és könnyű volt az együtt dolgozás?
Jó volt, de nem mondhatom, hogy könnyű volt, mert nagyon pretenciós karmester, és nagyon sok mindent kért, ami Leoni Rocottába persze, de sok énekes van, amikor egy picit nem mellénekel, hanem egy kicsit nem követi pontosan a kottát. De ő nagyon precízen azt akart, hogy az legyen, ami a kottában van. És ezért nehéz volt, de jó munka volt vele.
Összesen 271 jelmezt láthatnak a nézők. Ez is már magát ugye a grandiozitást mutatja. Nagyon sok szereplő van. Könnyű ezt a hatalmas színpadot összefogni? Neked is, mint énekesnek, amikor a partnerrel kell interakcióba lépni, vagy pláne a karmesterrel. Láttam, hogy ott bal oldalt van egy kis kivetítőn, ott látszik a karmester, de ezt ugye a nézők, hallgatók ne úgy képzeljék el. Ti igazából talán nem is látjátok a karmestert előadás közben.
Nincs direkt kontaktusunk vele. Három kijelző van, ahol láthatjuk, és ott tudunk igazodni a tempó iránt, meg az intenciói iránt. Viszont ami nehezebb, hogy ő nem lát minket, és nem hallgathatja, mikor veszünk levegőt, vagy mikor hallani hall, csak nem lát. Szerintem ez a nehéz. Az olyan produkciókban, ahol a zenekar teljesen külön van a színpadtól, a karmester csak kivetítőn látjuk. Ami a színpad nagyságáról nem okozott különösen gondot a partnerrel, mert általában egy helyen mozogtunk, ha duett van, akkor nem úgy volt, hogy a tenor a színpad egyik oldalán volt, a szoprán a másikon, hanem körülbelül ugyanabban a térben mozogtunk.
Az ad egy kis otthonosságot, hogy már évek óta a magyar zenészekből álló Piedra Fesztivál zenekar tagjai képezik a zenekart.
Igen, számomra meglepetés volt, nem tudtam pontosan milyen zenekar lesz, de mikor láttam Piedra zenekar és hallottam őket, akkor érdekes volt, hogy magyarországi zenekar volt. Közelebb éreztem magam hozzájuk, és nagyon jól hangzik a zenekar amúgy.
Nagyon látványos ugye az előadás, ez a szentély, ez az oltár, ami kinyílik, amiben kórus is van, ott a sziklák tetején egy hatalmas ágyú többször el is dördül, de én gondoltam az énekesekre is, például a Levélárját neked a darab vége felé, nagyon magas helyről kell énekelned, tériszonyod nincsen?
Az árja nem magas, de a hely, ahol énekeljük, tényleg magas, 10 méter magasan van. Hál' Istennek nincsen tériszonyom, sokat kirándulok ilyen sziklák mentén. A sziklákon látod a mélységet, itt pedig sötétség van olyankor, és teljesen, mintha nem létezne ott semmi sem lent a korláton túl. És ez egy kicsit érdekes volt számomra, mert nem mertem közelebb menni a korlát széléhez. Mindig hátrafelé léptem, most, ahol volt egy keret, és annak támaszkodtam.
Angelotti és a börtönőr szerepében egy másik magyar énekest, Nagy Zoltánt is hallhat a közönség, de egy pár szót mondjál, légy szíves, a két fő partneredről, Toszkáról és Scarpiáról.
Az én bemutatóbeli Toszkám az Celine Byrne volt, aki egy ír szoprán, jó volt vele játszani, nagyon közvetlen partner volt. A Scarpiám az Marco Caria, olasz baritonista. Kamaradoszik a Scarpiákkal nem találkoznak nagyon sokat a színpadon, talán csak a második felvonásban röpke 3 percet találkozik. Bemutatón úgy volt, hogy mindenkinek megvan a saját partnere, de ezen túl mindenki keverve lesz, sose lesz ugyanaz a szopránja, a tenornak és a baritonja, és ezért érdekes. Nagy Zoltán művésszel pedig nagyon régóta ismerjük egymást, mert a kolozsvári református kollégiumban jártunk mind a ketten, ő egy pár évvel alattam, de régi ismerősöm nekem.
Kinek ajánlanod igazából ezt a Toszka előadást? Annak is, aki nagyon vájtfülű, vagy a szélesebb közönségnek is?
Mindenkinek ajánlom. A vájtfülűnek azért, mert nagyon sok érdekes hangot, jó hangokat tud hallani benne, meg érdekes opera slágereket. De mindenkinek ajánlom, mert a látvány az szép, grandiózus. Mindenki meg kell nézze szerintem egyszer.
Pataki Adorján opera énekest hallották. A Toszkát augusztus 22-éig összesen 24 alkalommal játsszák a Szent Margit bányai kőfejtőben. Néhány előadásra Sopronból külön buszokat indítanak. És már bejelentették azt is, hogy jövőre a Rigolettót tűzik majd műsorra. Kezdődött a Művészetek Völgye történetének kezdeteit bemutató program sorozat. A cél, hogy felidézzék az 1989-ben indult Kapolcsi Művészeti Napok történetét, a fesztivál első éveit, valamint emléket állítsanak mindazoknak, akik részt vettek a fesztivál létrehozásában és szervezésében. Veres Emese Gyöngyvér Márta István fesztivál alapítót kérdezte.
1989-ben a Kapolcsi kocsmában született meg az a gondolat, hogy miután 89 áprilisában megszületett a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, ez civil szervezet volt, hogy ha már a természetvédelem szó mellett benne van a kulturális, akkor miért ne csinálnánk valami bulit saját magunknak, a falu lakóival együtt. És akkor azt mondtam, hogy legyen egy úgynevezett Kapolcsi napok, hívjunk színházat, így született meg Csiszár Imre rendezésébe, Berek Kati főszereplésével, Kubik Anna, Nemcsák Károly, tehát az akkori sztárszín a Csokonai Karnyóné című előadása, amit itt próbáltunk a faluba. Volt templomi koncert a Mandel Kvártettel, voltak különféle kiállítások. Ez egy háromnapos buli volt. Nem terveztük, hogy ezt folytatjuk, viszont ősszel itt az egyik néni megkérdezte, hogy mikor lesz megint olyan szép koncert a templomban, mint ami volt. Na most hát természetesen ez egy olyan erőt adott, hogy akkor a következőben is megszerveztük. És egyszer csak azt vettük észre, hogy a szomszéd települések nagyrészt irigységből akarnak csatlakozni. Következő évben lett Petendi Kapolcsi művészeti napokat, Dörögdi, Petendi Kapolcsi, minden falu tett azért, hogy ebbe a kulturális esemény sorozatba bekapcsolódhasson. Tehát volt, ahol egy kis aszfaltozott utat építettek, volt, ahol a harangtornyot helyre hozták, tenniük kellett. Aztán 95-re már 5 település volt, és akkor arra gondoltam, hogy hagyjuk el ezt, hogy ilyen és ilyen és ilyen, legyen művészetek völgye. És attól kezdve, tehát 95-től lett művészetek völgye.
És most itt van a 35. alkalom már, és változatlan népszerűséggel zajlanak a programok, amelyeket fel sem tudunk jóformán sorolni, de a lényeg az, hogy visszatekintenek az idén, és emlékeznek az azóta eltávozott szervezőkre, résztvevőkre is.
És a falu lakóira, akikkel együtt kezdtük, és sajnos már nagyon sokan nem élnek közülük. És azokra a meghatározó egyéniségekre, ilyen volt például a Galkó Balázs, aki szinte a kezdetek kezdetétől velünk volt, én kineveztem őt ötletigazgatónak, nálunk mindenki igazgató volt egy időben, természetesen civil szervezet és non-profit, tehát ez inkább vicces volt. Szerettünk ironizálni önmagunkon és a világon is, és úgy szerkesztettük a műsorokat is, hogy nagyon komoly művészi értékeket képviseltek, lett legyen szó műkedvelő előadásokról, vagy professzionális előadásokról. Itt mindig az volt, hogy a minőséget meg tudjuk tartani. Na most visszatérve a Művészetek Völgye programsorozatra, volt egy csúcspontja a fesztiválnak 2007-ben, amikor már 7 településen, most ezt lehet képzelni, akik nem voltak ott, Nagyvázsonnyal együtt, Öccsel és Pulával együtt 7 településen zajlottak az események, és 250 ezer látogatónk volt. Az infrastruktúrába és mindenre futottunk a közönség után, mert a Művészetek Völgye ez egy szabad terület, tehát ezt nem lehet lezárni, mint a Szigetet le lehetett zárni, hanem itt pont az adja az egésznek a savaborsát, hogy olyan különleges domborzati helyszíneken és olyan falu helyszíneken vagyunk, ahol volt, akinek eszébe nem jutott volna, hogy itt például a színházat lehet csinálni. Fölfedeztük Dörögben a 13. századi úgynevezett klastromot, amit a falu rendbe hozott, kivitték az áramot, földkábelen és a vizet, és attól kezdve színházi előadásokat, szimfonikus zenekari koncerteket csináltunk. Tehát mindig egyrészt innováltunk, tehát egy kulturális innováció történt, másrészt pedig nem minden áron, tehát nem a közönség növelés volt a cél, és nem is a bevételtermelés, tehát ez nem egy gazdasági vállalkozás volt, hanem azért, hogy a faluban lévők, a rokonok, ismerősök, a művész barátok, a támogatók, és természetesen maga a stáb is jól érezze magát az alatt a 10 nap alatt. Ez egy életforma volt. Tényleg generációk nőttek föl. Van egy fiatalember, Kovács előtt Kapolcsnak hívják, tehát itt fogant a Völgybe, és itt is idézőjelben szocializálódott a templomi koncerteken. Nagyon sok régi zenei, historikus zenei koncertünk volt, és lám, lőn csoda, jelen pillanatban már Párizsban él, Versailles-ban végzett zenetudományi szakon, és harántfúvolás. És egy nagyon jó, kiváló művész, és én még emlékszem rá, amikor a babakocsiba bemutatták nekem a szülei, budapestiek voltak, hogy így Kovács előtt Kapocs. Ezek azok a fontos momentumok, és ezer ilyen van, ami miatt a Völgy olyan lett, amilyen. Most az idén kitaláltam azt, hogy Hőskorszak címmel, és a H betű zárójelben van, ez lehet Őskorszak, Hőskorszak címmel egy rendezvénysorozatot csinálok, amelyben olyan emberek jönnek, akik még tanúi voltak a 89-es indulásnak. Mondom, sokan nem élnek már közülük, de például a régi polgármesterektől kezdve az akkori fiatal kapolcsiak, akik most már szinte nagyapák lesznek, vagy művészek, tehát jön Rácz Zoltán, az Amadinda együttestől, szinte minden évben itt voltak, de például a Beregszász Illyés Gyula Nemzeti Színház 4 éven keresztül volt a vendégünk, úgyhogy jön Trill Zsolt és a fiatal Vidnyánszky, a kis Vidnyánszky itt tologatta meg, vitte a kis díszletelemeket, és most erre visszaemlékszünk. De olyan fesztiválok vezetői is jönnek, akik mindig hivatkoznak a Kapolcs példára, a Kapolcs brandre, a Kapolcs arculatra, például az Ördögkatlan Fesztivál, a Hétrétország Vasmegyébe, Dombosfest Délvidé, vagy az Egyfest Gyergyóba. Ezek mind merítettek ihletet ebből a fesztiválból. Na, az őskorszakra visszatérve, tehát lesznek ilyen tanúasztalaink, beszélgetések, nagyon nagy mennyiségű fotónk és videónk van, hála az Istennek, az archívumunkban, tehát ebből tudunk vetíteni is. És két olyan esemény is lesz, itt a saját házamat nyitom ki, az udvaromat, és mind a kettő szorosan összefügg azzal a két eseménnyel. Az egyik, én 1985-86-ban elkészítettem a Kapolcs riadó Támad a szél című hanglemezt. Ami hangnapló volt, Szkárosi Endre, Bernáti, Sanyi és Cseh Tamás működtek közre, és még rengetegen jazz, úgynevezett komoly zene, de Nagy Ferőtől Török Ádámon keresztül hangmintákat vettünk itt a faluba, és a falu lakóival. És most egy ilyen 40 éves lemez visszatekintő lesz, jön Gőz László, aki pozánozott a lemezen, Rácz Zoltán, jön olyan zeneszerző, zenekritikus barátom Berlinből, aki elemezte ezt a lemezt, tehát egy ilyen nagyon laza, elkésett lemezbemutatót fogunk tartani. A másik 1991-ben itt a Pajtában nálunk rögzítettük Cseh Tamás, Bereményi Géza Új daluk című lemezét. Ez az én ötletem volt, hogy jöjjenek le, berendeztem egy hangstúdiónak a Pajtát. És amikor kedvük volt és elkészült egy dal, akkor azt rögzítettük. És rajta is van a lemezen, tehát Új dalok, ez a lemez cím, hogy Kapolcsor egy Pajtába rögzítették a felvételeket. Na, ennek is egy visszaemlékezése lesz, hogy Cseh Andris, Tamás fia és Bereményi Géza is, aki itt írta a dalszövegeket, épp a szomszéd helyiségben, eljátszunk egy pár számot is ezek közül, a dalok közül. Lesz Mandel Kvártett is. És a legelső programunkat, amit itt Kapolcson mutattunk be a katolikus templomba, ugyanazt játsszuk el, ugyanazt azzal a felállással. 45 éves a Mandel Quartet egyébként. Egy pici kis kiegészítéssel, hogy tavasszal részt vettem zeneiskolások versenyen második kerületben, és ott felfedeztem olyan általános iskolás fiatal muzsikusokat, akiknek az volt az egyik külön díj, hogy fölléphetnek a Mandel Quartettel, ugye ezek régi zenét játszó, három blokkflőtés vagy furulyás fiatal, és egy olyan blokkflőtés fiatal srác, aki szerintem zseniális, és még csak 10 éves, és beszállnak a Mandel Quartetnek, mondjuk a hajdutáncokban próbálunk is egyet. Tehát a vén öreg, historikus zenét játszó emberek mellett a fiatal általános iskolások, és akkor itt két generáció találkozik egymással. Rengeteg kiállítást is csinálunk, tehát hőskorszak ez az egésznek a elnevezése.
Természetesen nem csak a nosztalgiázás lesz, hanem ugyanúgy az udvarok megtalálják a maguk házigazdáit. Az évek, évtizedek során különböző intézmények is bekapcsolódtak a művészetek völgyébe, tehát ők az idén sem fognak hiányozni, az egyéni fellépők, akik kialakították a maguk udvarát, tehát a gazdag programról nyilván mindenki tájékozódhat a szórólapokon vagy a világhálón, és megtalálja az érdeklődésének megfelelőt a különböző műfajukban.
Ez így van, tehát a színesség, vagy összművészetiség, amivel annak idején elindítottuk, bár spontán indítottuk el, mert azt se tudtuk, hogy az a szó, hogy multikulturális mit jelent, mint ahogy kifejezéseket nem tudtunk. Hát nem volt kommunikáció. Az, hogy marketing kommunikáció ilyen nem is volt. Nem tudtuk a szavakat. Csináltuk ösztönösen az egészet. Ad abszurdum nem volt telefon a faluba, tehát mi a szomszéd falunak az egyetlen nyilvános készülékéről szerveztük Pallagi Anikó völgyprogram igazgatóval a programokat. A kommunikációban hatalmas nagy változás történt, most már ugye minden elérhető egy pillanat alatt, és való igaz, hogy a Művészetek Völgye honlaptól kezdve a Facebookon keresztül a programok elérhetőek és tanulmányozhatóak. Én újra azt mondom, hogy a Hőskorszak Kapolcson címmel jöjjenek, mert egy kicsit időutazunk, egy völgy időtörténelmi utazásnak a részesei lehetnek, akiket ez érdekel.
Márta Istvánt hallották, a Művészetek Völgye augusztus 2-áig tart, 10 napon át 3 településen 4000 program várja a látogatókat, a MÁV pedig külön express buszokat indít a fesztiválra. Több száz programmal várja a közönségét idén is az Ördög Katlan Fesztivál, amelyet már 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranya kis településein augusztus 4-e és 8-a között. Bérces Lászlót, a fesztivál társ igazgatóját Kádár Dóra kérdezte.
Ezen a fesztiválon, a mostani eseményen az a jelmondat, hogyan valósul meg, hogy az együttlét nem csak élmény, hanem egy közösségformáló erő is.
2008-ban hoztuk létre Kis Mónikával két bölcsész ezt a fesztivált, az Ördög Katlant. Az volt elsősorban a fejünkben, mivel mind a ketten a kultúrának minden területe iránt érdeklődünk, egyikbe se vagyunk, nem tudom én milyen kivételes tehetségek, már azért színházzal kapcsolatban elfogultak vagyunk, de akkor az volt az elgondolásunk, hogy minél jobb produkciókat összegyűjteni. És azt kellett észrevegyük az évek során elég hamar, hogy ez többet jelent. Tehát, hogyha megszületik egy templomban egy opera beavató, mondok egy olyat, ami éveken át ment, és nagyon-nagyon népszerű volt Dínyi és Dániel zeneszerző karmester vezetésével, ott aki befér, az a 300 ember, az ahogy együtt van, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a művészetnek jelentős része az közösségi élmény. Akik kijönnek abból a templomból, vagy egy színházi előadásról, valamiképpen egy ideiglenes közösséggé válnak. Egyszer csak észrevettük, hogy ez szinte fontosabb, mint maga a program. Mindenkiben van az a titkos jó érzés, hogy mi egy közösség tagjai vagyunk 5 napon át, amikor ott vagyunk.
És talán az az érzés is, hogy jó ide visszajönni.
Látogatóknak a 70-80%-a visszajáró. Mindig vannak, és az nagy öröm, mindig vannak újak, és ezek az újak többnyire fiatalok. Tehát mi nagyon-nagyon erősen fókuszálunk arra, hogy fiatalok jöjjenek. Ebből nem következik az, hogy mi a programon változtatnánk azért, hogy jöjjenek a fiatalok. De ez egy rossz közhely, hogy ha fiatalokat akarunk, akkor minél több rockkoncertet csináljunk. Az is van, és szeretjük azt is. De igenis, ugyanolyan igényesség és kreativitás van bármelyik generációban. Én idős vagyok, de azt látom, hogy az egy butaság, hogy az egyik generáció jobb, mint a másik.
Ezt az 5 napot tehát a dél-baranyai településeken átszövi az Összművészeti Fesztivál, és ahogyan már utalt a zenére, valóban a zenei programok között gazdag a műfaji kínálat is, de ha már egy fél mondattal utalt rá, hogy a színház a szívéhez közel áll, színházban mi lesz most a nagy durranás, vagy mivel készülnek, ami különleges lesz?
Inkább azt mondom, hogy ami szinte hihetetlen, hogy 5 nap alatt több mint 100 előadás valósul meg. És hogyha arra gondolunk, hogy Nagyharsány, Kisharsány, Beremend, Palkonya, ezek kicsike falvak, hogy hol is valósulnak ezek meg. Most azt mondom, hogy pincétől padlásig mindenütt, és ez szó szerint is igaz, hiszen pajtákat alakítunk át színházzá, tornatermeket színházzá, tehát nagyon sok és nagyon sokféle előadás van. De konkrétumokat mondva, a beregszásziak évről évre visszajárnak. Ott most egy szinte új társulat jön létre, tehát a régi tagok és nagyon sok fiatal csatlakozott hozzájuk. Tavaly is, idén is szerint a magyar színház élet egyik meghatározó tehetsége ifjabb Bügyánszky Attila rendezésével jöttek és jönnek, az idén a Revizorral, az Országos Színházi Találkozón a legjobb előadás címet kapta. De Mácsai Pál az önálló estjével. Nagyon sok fiatal az SZF-éről, és jönnek fiatalok, például Bodó Viktor osztálya, akik pont az ellen SZF-e, ha úgy veszem, de az Ördökatlanban nincsenek politikai szempontok, ott kizárólag az számít, hogy valami jó vagy nem jó.
A színházi programok között olvastam, hogy megidézik Eszterházy Pétert a 17 hattyúkkal, illetve lesz a Nézőművészeti Kft. Egy új produkciójának, és úgymond főpróbálja ez a Balhé Atlasz.
Ez a cím, hogy Balhé Atlasz, olyan nehezen tudom megjegyezni. 3 nagyon népszerű színész, Katona Laci, Mucsi Zoldán és Turóci Szabolcs, akik talán minden Ördökatlanban ott voltak, ők hoznak létre egy nyilván vicces, jópofa előadást. Az, hogy ez tulajdonképpen egy főpróba lesz, az egy kicsit utal arra is, hogy nagyon sok olyan, akár előadás, akár zenei mű van, ami szinte ott születik. Tehát lesz egy nemzetközi produkció, akik előtte ott próbálnak, ott mutatnak be angol nyelven Trip to Jerusalem, vegyes ukrán, magyar, izraeli szereplőkkel, vagy Valc Péter szintén leköltözik a csapatával Kisharsányba, és ott próbálnak, és úgy hozzák létre a Patriarchátus gyásza című produkciót. Amit akarok hangsúlyozni, hogy a Katlanban egyre nagyobb hangsúlyt kap az, hogy valami ott szülessen meg, oda készüljön, az kapja meg az élményt, aki jelen van. Tehát nagyon szeretnénk látszólag korszerűtlenül az offline világot visszahozni, amikor nem lehet online megoldani egy koncertélményt, mert azt nem lehet. Vagy egy képet Bukta Imre a Krasznahorkai térbe, mert lesz egy ilyenünk, hogy Krasznahorkai tér. Most valamelyik nap hozzuk el tőle azt a képet, amit nekünk festett erre az alkalomra. Tehát ehhez muszáj ott lenni és jelen lenni.
És ezt a valóságos jelenléttel erősítik majd a díszvendégek is, akik már visszatérő vendégek egyébként, és valóban, hogyha Krasznahorkai László Nobel-díjas írónkat említi, jön egy író, jön filmrendező, Bereményi Géza, és ott lesz a fesztiválon Enyedi Ildikó is.
A beszélgetés hozzátartozik, ezek nagyon-nagyon népszerű dolgok. Tehát most azt mondom, hogy Bereményi Géza vagy Grecsó Krisztián leül és beszélgetők, egyszerre minőséget teremtő és közben népszerű alkotók, több százan hallgatják, amit mondanak, de azért ennél szinte fontosabb az, hogy Bereményi Géza, aki ugye régen Cseh Tamással és másokkal is, de mindenek előtt Cseh Tamással dalokat írt, az elmúlt fél évben Cseh Tamás fiával, Cseh Andrissal írt dalokat. Ezek nagyon különböznek Tamás dalaitól, de ezeknek az új daloknak a bemutatója az amfiteátrumunkban lesz. Tehát tulajdonképpen új Cseh Bereményi dalokat hallgathatunk. Ha Enyedi Ildikót említjük, akkor el kell mondjam, hogy a földközeliség a természethez kapcsoló az élethez magához, és nem a kvázi világhoz online kapcsolódva. A közeli Sejjei Arborétumba szervezünk egy nagy kirándulást a katlanosokkal, szerintem több százan fogunk oda menni busszal, stoppal, autóval, biciklivel, mert hiszen Sejjén van az a fa, amely fa a főszereplője a Csendes Barát című gyönyörű filmnek. Meglátogatjuk, kapcsolatot teremtünk, beszélgetünk azzal a fával, remélem, hogy Ildikó is velünk jön, de ha csak annyit csinálunk, hogy több száz ember egy fél órán át csendben üldögél, abban a ricsajban, ami van, és amit maga a fesztivál is persze teremt, abban egy kicsi ilyen csendes elvonulás a Csendes Baráthoz, az egyfajta olyan esemény, amit megint csak nem lehet letölteni. Hallomásból az élményt nem lehet megkapni, ott kell lenni.
Egy fél mondattal visszakanyarodva a zenére, komoly zenét említett Díny és Dániel kapcsán, de jönnek népszerű előadók, akik esetleg szintén visszatérők. Kiket említene a koncertnaptárból?
A klasszikus komoly zene, Díny és Dániel fogja össze majd, egy Csendes Messiása elhangzik, de elhangzik az ő új, tulajdonképpen a bemutatója lesz egy új kórusművének, de nem ezzel szemben, ott lesz, mint mindig ott van a 30Y, a Kis Csillag, a Csíd zenekar, de közben azt mondom, hogy a magyar jazznek a királya Dress Mihály, sok királyunk van persze, de hát a Modern Art Orchestra Borbély Mihály, tehát a jazz is képviselteti magát, és közben persze díszvendégünk, ne felejtsük el, a Platon Karatáev fiatalok, kifinomult egyszerű zenét játszanak, valamiképpen kapcsolódnak ők is ahhoz a szemlélethez, amit az Ördöghatlan képvisel, ami, én azt mondom, újra, hogy látszólag korszerűtlen, de valójában szerintem muszáj, hogy ez legyen a jövő. Tehát kis közösségek, együttléte, amiben egymásra figyelünk, emberséggel és elfogadóan közelítünk a másikhoz.
Bérces Lászlót az augusztus 4-én kezdődő ötnapos Ördögkatlan Fesztivál társigazgatóját hallották. A részletes program az ördögkatlan.hu oldalon érhető el. Szeptemberben Miskolcon a Színefesten mutatják be Mayer Bernadett első mozifilmjét, a Mami Blue-t, ami a legjobb film, a legjobb színésznő és a legjobb színészdíját is elnyerte még áprilisban a pekingi nemzetközi filmfesztiválon. Ez Ázsia egyik legrangosabb filmes seregszemléje. Sok szeretettel köszöntöm a telefonban Mayer Bernadettet, az írót, rendezőt, és ezután is gratulálunk a sok-sok elismeréshez.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és én is mindenkit üdvözlök, és köszönjük a gratulációkat.
Első mozifilm, rögtön egy önéletrajzi ihletésű történetről van szó.
Így van, ez egy elég személyes alapponyogó történet, nevezetesen az én tinédzser koromból származik. Ez időtájt az édesanyám elvesztette a látását cukorbetegség szövődményeképpen, és hát nem kell mondanom, hogy ez egy elég terhelt időszak egy éppen függetlenedni vágyó tinédzsernek és egy egyedülálló fiatal anyának, akinek szembe kell nézni ezzel a krízissel. Úgyhogy tulajdonképpen ez a rengeteg ambivalens érzéseket generáló élethelyzet az, ami ezt a történetet a alapjaiban tartja össze, és erre készült egy fikcionalizált történet.
Ahol egy fiú a főszereplő, Vilmányi Bennett alakítja, és az anya pedig Fűr Anikó, akit emlékeim szerint már nagyon régen láttunk utoljára mozifilmen.
Így van, én úgy gondolom, hogy most remélem egy méltó szerepet kapott, ő nagyon nagy szeretettel és odaadással öltötte magára ezt a szerepet, és én nem úgy gondolom, hogy csodálatos az, amit ő színészként letett az asztalra.
Ilyenkor egy nagy casting van, sok színésznőt megnéztetek?
Nem, ez esetben nem. Igazából ez úgy történt, hogy az Anikó, tehát a főszereplők, az Anikó és a Vilmányi Bennett tulajdonképpen az első forgatókönyv draftoknál már a fejemben volt. Tehát az ő vélt vagy ismert karakterükre, mert igazából az Anikót nem ismertem csak színpadról, tehát nem volt vele személyes találkozásom addig. A Bennettet ismertem az egyetemről, tehát róla azért volt egy benyomásom, hogy ő milyen attitűd, de ebből valamiért már a forgatókönyvben is az ő személyiségük illette meg ezt a két karaktert. Az Anikó az nem volt kérdés, tehát sosem kerestem, sosem castingoltunk más szereplőt. A Bennett esetében nehezebb volt a helyzet, mert az én életemből merített történetre hajazva először egy tinédzser fiút szerettünk volna a történetben megeleveníteni, és hát a Bennett akkor már azért eléggé túlkoros volt erre a szerepre, és próbáltunk egy casting folyamat során nézegetni fiatalabb fiúkat, de végül is mégiscsak győzött. Egyrészt a Bennett is kapacitált, hogy miért nem szeretném akkor vele forgatni, hogyha őt keresem fiatalabban. Másrészt meg bennem is megérett a felismerés, hogy annyira jól működött együtt az Anikóval, amikor csináltunk az inkubátor pályázatra egy kis videót. Olyan elképesztő csodálatos volt az Anikó és a Bennett együtt, hogy ezt nem lehet csak úgy elengedni, hogy ennek tényleg teret kell adni, hogy ez a két színész együtt kerüljön vászonra.
És ha jól tudom, akkor ők is most dolgoztak először együtt. A siker az még inkább nagy dolog, hiszen neked is az első filmed, és ők is az első közös produkcióban dolgozhattak együtt.
Így van, és ahhoz képest, hogy először kerültek össze, igazából azonnal megvolt köztük az összhang, rögtön egy elég nagy improvizatív tartalmú helyzetbe raktam őket, és rögtön kiderült, hogy nagyon-nagyon jól rezonálnak egymásra, és csodálatosak együtt.
Ugye itt egy konfliktus helyzet is van, hiszen az édesanyja a látását elveszítve segítségre szorul, de a Vilmányi Bennett által alakított figura pedig egy ifjú apuka, akinek születik a gyermeke, és ha jól tudom, akkor Vilmányi Bennett felesége külföldön kap állást, tehát egy kicsit itt a kettősség, hogy most az édesanyját segítse, vagy a családjával maradjon.
Igen, hát valamilyen módon a tinédzser korból fakadó széthelyzetet valahogy kompenzálni kellett azzal, hogy egy felnőtt férfi lett a gyermek ebben az esetben. És hát azért nyilván máshogy áll a társadalom egy olyan felnőtt emberhez, aki valójában igenis ápolhatná a beteg vagy rászoruló édesanyját. Ezért valamiképpen szerettük volna erősíteni ennek a súlyát, és ez az apai szerep, ami a történetben az, hogy a Bennett apává válik, és a kis gyermekével szeretné megélni ezeket az főleg első éveket, illetve ráadásul még az is, hogy a külföldi kényszerhelyzetből is fakadó a lehetőség miatt a család mindenképpen kell, hogy menjen. Ezért neki egy ilyen választási helyzet áll fenn, és így sokkal jobban kijön ennek a érzelmi tétje is, vagy érzelmi feszültsége, hogy az édesanyja, aki gyakorlatilag mentálisan úgymond visszamegy gyerekbe, és ő válik az ő érzelmi segítőjévé, mármint a fia, így viszont konkurensé válik gyakorlatilag a saját valódi gyermekével szemben.
Természetesen most ne áruljuk el, hogy mi lesz a film vége, de azért olvastam már kritikákat a filmről, Ázsiában már bemutatták, és azt írták, hogy a bensőséges hangulatú film szerethető karaktereiből a nehézségek ellenére is árad a kiolthatatlan derű. Tehát tulajdonképpen azért ez egy vidám történet?
Igen, hát természetesen drámai súlya van, tehát én nem mondom, hogy nem számíthatnak arra nézők, hogy esetleg elér a lelkükig, és talán meg is hatódnak rajta, de nekem ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy a humor áthassa ezt a történetet. Ha csupán egy tragikus dráma lett volna, akkor én nem biztos, hogy megcsinálom ezt a filmet, mert önmagában nem az volt a cél, hogy az én személyes történetem vászonra kerüljön, hanem egy lépéssel ellépni ettől az eredeti történettől. És egy ponton azt éreztem, hogy valójában ez akármennyire egyedinek tűnő történet, egyrészt nagyon univerzális, mert az emberi kapcsolódások, az emberi kötődések nagyon érzékenyek, és az, hogy megtartsuk ennek a dinamikának a harmóniáját, az fontos ahhoz, hogy ne veszítsük el egymást. Tehát egyrészt, mikor én ezt észrevettem, hogy valójában ez mindannyiunkról szól, nem csak az én történetem, ez volt egy nagyon fontos aspektus, a másik pedig a humor jelentősége az életünkben, és én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan fajta humort csempészni a filmben, ami nem teszi banálissá ezeket a pillanatokat, de mégis a szerethető, néha abszurd pillanatokat helyezi elénk, amik megmosolyogtatnak minket, és inkább csak erősítik a két ember közti érzelmi szövetséget.
Egy picit fejtsük még meg a címet, Mami Blue.
Volt egy meghívásunk Kárlovi Váriba, ezért nagyon hamar le kellett adnunk egy angol címet. Így a Mami Blue az elég hamar meglett, és én ezt annyira megszerettem, amiatt, hogy passzol is nagyon a történethez, de nem is árul el sokat, úgyhogy rajta ragadt a filmen. Annyit még elárulok, hogy ez a Blue, ez nem csak az angolból ismert hangulatra utal, arra is, tehát hogy nyilván az anyának ez a krízis és állapota, ez abszolút ehhez a depresszív dologhoz passzol. De van egy festménye, ami egy ilyen kis szimbolikus momentum a filmben, egy visszatérő dolog, és abban a Farkas Istvánnak a nagyon jellegzetes kékjei azok, amik előkerülnek majd a film során, és ezért is különösen megtölti ezt a címet majd jelentéssel annak, aki látja a filmet.
Mayer Bernadett Mami Blue című filmjét szeptember 5-én láthatják először a magyar nézők Miskolcon, a Cinefesten, és még ősszel országos forgalmazásba is kerül.
Ganz ohne Kuss und Abschiedswort.
Oh Mami,
ich rede nicht mich einmal um.
Oh Mami,
oh Mami. Ich sah das Leben um die Welt.
Oh Mami,
und plötzlich hab ich festgestellt.
Oh Mami,
wie sehr mir deine Liebe fehlt.
Oh Mami,
oh Mami. Ich fühl mich so allein.
Oh Mami,
oh Mami,
oh Mami,
oh Mami,
oh Mami.
Átfogó tárlat mutatja be a 20. századi magyar festészet tragikusan fiatalon elhunyt tehetsége Gruber Béla életművét a Magyar Nemzeti Galériában. A hazai közgyűjteményi és magántulajdonban lévő alkotások, csendéletek, kikötői uszályokat ábrázoló kompozíciók, valamint a portrék és önarcképek felidéznek egy rövid, de annál intenzívebb alkotói korszakot. Kádár Dóra a Vágyott remek mű című kiállítás kurátorával, Kolozsvári Mariannal beszélgetett.
Gruber Béla milyen festőgenerációhoz tartozott? Kik voltak az ő közvetlen mesterei?
1956-ban került be a képzőművészeti főiskolára. Ugye nincsenek mi lett volna a dolgok, de valóban az ő generációja, tehát akár Klimunk Károly, akár Dein Pál, akár Nádler István legnagyobb festőink közé tartoznak. Neki a 60-as évekből nagyon kevés idő adatot, ezért nem is tudjuk, hogy melyik festő csoporthoz csatlakozott volna, a zuglói körhöz. Igazából, amikor ő bekerült a főiskolára, akkor Csak Metti volt a tanára, de ő hamar nyugdíjba ment, ezért Kádár György lett a mestere. Kádár Györgyel abszolút nem értették meg egymást. Gruber egy nagy szabadság igényű, lángoló, a fotókon is látszódik, hogy kicsit ilyen kihajtott fehér gallér, ilyen Petőfi Sándor külsejű, égnek álló haj, nagy-nagy elhivatottság, szenvedély volt benne, és ezért Kádár Györgyel nem értették meg egymást. Van erről egy anekdota, hogy Kádár György egyszer azt mondta neki, hogy Gruber maga nem tanult tőlem semmit, és erre Gruber azt válaszolta, hogy hál' Isten, tanár úr. Következő mestere pedig Bernáta úrél volt, aki már felfedezte a tehetségét, rájött, hogy ő zseni, hagyta viszonylag szabadon dolgozni. Ez volt az az időszak, amikor gyakorlatilag a főiskolán Cézannal megszűnt a művészettörténet oktatás, tehát ez a generáció, ugye aztán mivel vasfüggöny volt, semmit nem tudott a külföldi modern irányzatokról. Gruber Béla gyakorlatilag ugye fiatalon dolgoznia kellett.
Már a család is látta, és a tanárai is, hogy nagyon-nagyon tehetséges, a zseni jelzőt nem is véletlenül mondta neki, tehát Bernát Aurél, viszont nem vették fel először a főiskolára, csak harmadik alkalommal, tehát dolgozni kényszerül.
Én akartam mondani, hogy előtte itt a képeken is látszik az uszályos képeken, az óbudai hajógyárban dolgozott, ott is felfedezték, hogy jól rajzol, és a dekorációs osztályra került, ott viszonylag jól keresett, és rengeteg szakkönyvet, művészeti könyvet tudott venni, és azokból művelődött, nagyon jól ismerte, már amennyire ebbe az időszakba ismerni lehetett a korábbi művészeti irányzatokat, és mondjuk a kollázsos képein látni is lehet, hogy ezekből a könyvekből kivágott oldalakat, Van Gogh reprodukciókat, és beleragasztotta a képeibe.
De egyébként van olyan újító alkotó módszer, amely kimondottan Gruber Béla nevéhez kapcsolódik? Mi az a technika, mi az a stílus, amivel ő bemutatkozott?
Újító módszer nincs. Gyakorlatilag ő követte Cézannak, meg Van Goghnak a stílusát, és főleg ami megragadta, az kubistáknak és Picassónak a stílusa, és láthatjuk, hogy nagyon sok kollázsos képet alkotott, és ez abból is adódott, hogy mivel megszállottan festett, és megszállottan a körülötte lévő valóságot akarta bemutatni, ezért egyszer azt mondta Dein Pálnak, a barátjának, hogy mindent fel akar rakni a képeire, ami körülötte van, és ezért is láthatjuk, hogy a kollázsaiban ott van benne a fecske cigarettás doboz, az édességes papír, ahogy az előbb mondtam, a könyvekből kivágott lapok, és mindezt vastag festésmóddal megerősítve, tehát egy nagyon érdekes, nagyon sűrű, gyakorlatilag horror vakui, amikor mindent beborít a látvány a képen, nincs szinte egy szabad üres felület se, ilyenek általában a művei.
És hogyha motívumokat idézünk, az uszályokat már mondta, és ennek a kiállításnak 5 tematikus egysége van. Abban a részben beszélgetünk, ahol pont az uszályképeket nézhetjük meg.
Igen, gyakorlatilag a kiállításnak az a koncepciója, hogyha megnézzük, ugye láthatunk önarcképeket, láthatunk csendéleteket, az uszályos képeit, modelleket, és végül a festőműterem témájú képeket. Gruber Béla 62-ben elkezdte festeni a diplomamunkáját, aminek festőműterem a címe, és hogyha megnézzük ezt a diplomamunkát, akkor gyakorlatilag azt fedezzük fel, hogy erre diplomamunkára, most így fejezem ki magam, mindent rápakolt, tehát minden témát, amit festett.
Kicsit közelebb is sétálhatunk, hiszen ez a központi alkotás hatalmas, a többihez képest 6 négyzetméter.
Igen, tehát van rajta önarckép, van rajta csendéleti részlet, uszályos kép, kép a képben, modellek szerepelnek rajta, és gyakorlatilag egy festőműterem, és ebbe gyakorlatilag az összes motívuma szerepel.
Ez a kép, tehát ahogy ön is mondta, a diplomamunkája volt, 1962-ben készült, egy évvel később pedig már egy úgymond kórházi csendéletet örökített meg művész a kórházban, akkor már nagyon beteg volt.
Igen, akkor már beteg volt, és éppen ezért láthatjuk is, hogy ez a diplomamunka nincs befejezve, úgyhogy a jobb oldalán, de más részein is éppen, hogy csak fel föl van rajzolva a kompozíció vázlata.
27 évet élt Gruber Béla, de nagyon sok több száz képet készített,
1500
ugye?
1500 képből áll az életműve.
A hagyaték egyben maradt. A testvére Ágota nagyon idős korában mesélt arról, hogy elkötelezett volt abban, hogy ápolja a testvére örökségét.
Igen, van egy Gruber Béla alapítvány, díjat is kiadnak ennek az alapítványnak a tulajdonában, sok kép van, de hát nyilvánvalóan nem maradt egybe az életmű. Itt a kiállításon is múzeumoktól, magángyűjteményektől kértünk kölcsön, ezek közül válogattunk.
Egyébként a galéria állandó gyűjteményében is vannak Gruber alkotások.
Persze, például a festőműterem is a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona, de nagyon sok más Gruber kép is van a galéria tulajdonában. 44 képet mutatunk be, a legszebb, legjelentősebb alkotások.
Kolozsvári Marian kurátort hallották. A Gruber Béla kiállítás augusztus 23-áig látható a Várban, a Nemzeti Galériában. Szintén ott és ugyancsak augusztus 23-áig tekinthető meg a Dolce Vita, Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében című tárlat, amelyen 75 alkotótól 150 műtárgyat, festményeket, grafikákat, szobrokat, fotográfiákat mutatnak be. Száz évvel ezelőtt báró Kemény János marosvécsi kastélyába hívott olyan erdélyi személyiségeket, akikkel a Trianon után kisebbségbe került erdélyi magyarság sorsát és kulturális életét kívánta megvitatni. Így jött létre az Erdélyi Helikon, amelynek alakulására idén különböző rendezvényeken emlékeznek. A héten Sepsiszentgyörgyön nyílt kiállítás, amelynek kurátora Szebeni Zsuzsa. Őt kérdezte Veres Emese Gyöngyvér.
Az idei évben az Erdélyi Helikon alakulásának 100. évfordulóján nagyon sok irányból közelítünk és különböző helyszíneken ehhez a találkozóhoz, és nagyon jól látjuk azt, hogy ha irodalom történetileg tekintünk a csoportosulásra, milyen eredményeket mutathatunk be, micsoda társadalmi rajzot tudunk megalkotni, és akkor itt van a harmadik vonal, a képzőművészet. Amikor kitalálta ezt a kiállítást, akkor ez volt az ön fejében? Pontosan tudta, hogy mit szeretne bemutatni?
Voltak nagyon biztos elemek, tehát voltak előképe amit szerettem volna együvé tenni, és úgy gondoltam, hogy ezek az egymás mellett levő műtárgyak erősíteni fogják egymást, de nem tudtam teljesen, hogy milyen kép fog kialakulni, illetve nyilván menet közben a kutatás fonalát felvéve figyelembe vettem az új, vagy a kicsit összefüggésekre rávilágító elemeket. És hát így alakult ki a végső képe. Nagyon-nagyon hálás vagyok az Erdélyi Művészeti Központnak, hogy már a helyszínnel szinte egy éve számolunk. Amikor egy kiállítás kialakul, akkor a tér, meg nyilván a környezet is befolyásolja, és hát azért is, mert itt egy kiváló gyűjtemény van, ahonnan számos műtárgyat eleve a témához hozzárendelhettünk.
Tudott-e ez a kiállítás meglepetéseket okozni?
Mindenképpen, és azért is kezdtem el, és ebben az esetben nyilván gondolhatunk Kemény Jánosra is, de itt például Kós Károly hagyatékának kutatásából tudtunk grafikai elemeket, új nézőpontot előhozni, és talán olyan képeket, amelyek nem ismertek, vagy kevésbé ismertek. Ugyanakkor nagyon szeretném ezt a kiállítást interaktívvá tenni, amit valójában a nem létező műtárgyakkal teszünk, hát ez a bizonyos angolul wanted kategória, olyan alkotások, amelynek a létezéséről biztosat tudunk, tehát viszont eltűnt. mentek. Őszintén nekem az az álmom, hogy akkor megtaláljuk ezeket az elveszett dolgokat.
Az egyik a kuncszobor.
Igen, tehát nagyon fontos lenne, én bevallom őszintén, hogy Botár István szobrászatával nem ismerkedtem meg közelebbről. Nagyon-nagyon örvendenik. Legalább nyomokat találjunk erről a kuncaladár szoborról. Ugyanilyen fontosnak tartom, hogy például Bánfi Ferenc Galusz Nándor által készített emlékplakettje vagy előkerüljön, vagy legalább tudjuk azt az útvonalat, ahol ez a ugyancsak nagyon fontos a mecénási kört megidéző alkotás felvillanjon. Természetesen az a régi veszőparipám, én lennék a legboldogabb, ha Hágából a Bánfi Miklós által festett olajportrék, vagy legalább ezekről egy kicsit több nyom, mint amit ő az emlékeimben felidéz. De ha bármi más a Helikonhoz szorosan kapcsolódó alkotás megjelenik, akkor talán lesz arra lehetőség, hogy ezt, ha más nem a kolozsvári állomásának kiállításnak felvillantsuk. Van egy olyan fal, ami pont ezt idézi fel, mert azt hiszem, hogy mindig a megválaszolatlan kérdések azok, amelyek előbbre viszik az embert a kutatásban, vagy valamiről kialakított képének a bővítésében.
Amikor én itt most végignéztem ezen a kiállításon, akkor számtalan ismert kép köszönt vissza a falakról, de így összességében látni azt a munkásságot, amely a Helikoni csoporthoz kötődik, sok mindent felidéz bennünk.
Próbáltunk néhány olyan alkotást megmutatni, ami soha nem volt látható, és nyilván azokat az ikonikus, mint a Nagy Imre portrésorozata, ami nélkül gyakorlatilag a Helikon elképzelhetetlen, nyilván azokat a fotókat is, amelyek ikonikusak, de próbáltuk árnyalni a képet, és pont itt van előttem egy olyan Helikoni csoportkép, ami azért nem ezt a rendezett sort, és egy nagyon-nagyon izgalmas, nem a teljes Helikoni csoport portosulást felvillantó, de mégis nagyon izgalmas képet megmutatni. Mint ahogyan meghirdettük, ez a kép és a szónak a párbeszéde. Nekem volt még egy olyan tervem, de erről lemondtam, mert annyira hosszú lett volna, hogy minden egyes alkotónál szerettem volna a Helikoni lapszámokat feltüntetni, minden egyes cikket, de hát minek utána Nagy Imrénél 78 ilyen jegyzet született, nem szeretném az emberek idejét és tűrőképességét megpróbálni, viszont biztos, hogy előbb-utóbb erről elkészítek egy statisztikai adatot, ami érdekesség. Nem csak azt szeretnénk felvillantani, hogy ki alkotta ezt a művet, tehát például nem szeretném mondjuk J. Szabó Béla teljes munkásságát felvillantani, én azt szeretném, hogy J. Szabó Béla hogyan látszik a Helikoni tükörben, és na itt volt például az egyik meglepetés, mert nem tudtam, hogy Kemény János írói, színházrendezői, színi direktori tevékenységével túl kiváló műbírálatokat ír, és egy csodálatos portrét írt J. Szabó Béláról, egy pontos, vizuálisan gazdag elemzést.
Végül, de nem utolsó sorban, ha ön azzal kezdte a beszélgetést, hogy egy tér meghatározza, hogy hogyan fog kinézni a kiállítás, akkor mire számíthat majd a kolozsvári közönség?
Mindenképpen egy kicsit szeretnénk bővíteni, de nem nagyon sokkal, mivel azért ez egy adott kiállítás, de nagyon nagy öröm számunkra, hogy ez Kolozsvárra is eljut, a Szépművészeti Múzeum egy kiváló partnerünk, tehát ez egy folyamat gyakorlatilag. Az, hogy egy ilyen kiemelt időszakban a kolozsvári magyar napokon ott lehet, én remélem, hogy nagyon sok adalékot fog hozni, és minden olyan gyűjteménynek, a Csíki-Székely Múzeumnak, az Udvarhelyi Házrezső Múzeumnak, az emüknek, az egyházaknak és az összes magánszemélynek nagyon sok anyag, különösen a dokumentáció magángyűjteményekből származik, úgyhogy mindazoknak köszönöm a türelmét, akikhez a válogatás során fordultunk.
Az erdélyi Helikon képzőművészeti örökségét bemutató tárlat Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művészeti Központban látható. Thank you. A Súgójuk mai adásában egyebek közt a Szent Margit bányai kőfejtőben látható Toszka előadást, a Művészetek Völgye és az Ördögkatlan Fesztivál programjait, Mayer Bernadett Mami Blue című filmjét és a Nemzeti Galéria Gruber Béla kiállítását ajánlottuk figyelmükbe. A Súgójuk hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő Madarás Zsolt. Szép hétvégét, tartalmas időtöltést kívánok!
Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a